Egyértelműen az orosz-ukrán háború húzta vissza az OTP teljesítményét az első negyed évben. 33 milliárd forintos számviteli veszteséggel zárt a pénzintézet, pedig a szakértők 60 milliárd forintos pozitív eredményt vártak. A bank vezérigazgató helyettese azt mondta, működési eredményük 30%-kal ugrott 191 milliárd forintra. A negyed év során felmerülő összesen 122 milliárd forintot kitevő korrekciós tételek jelentős részben az orosz leánybankhoz kötődnek, illetve a bankcsoport kénytelen volt elszámolni 34,5 milliárd forint értékvesztést az orosz állampapírok kapcsán is. Bencsik Lászlót Lakatos László kérdezte.
Az ember végignézi a számokat, egy-két kivétellel kiváló negyedévet zárt az OTP, mégis veszteséget jelentett. Ezek szerint a háború nagyon negatívan hatott a két lánybankra.
Így van, tehát mind az orosz, mind az ukrán bankunk veszteséges lett. Ugye Oroszországban 27 milliárd forint volt a veszteség, Ukrajnában 34. De mindemellett a csoport többi részhez, meg azt gondolom, hogy kiválóan teljesített, tehát a korrigált eredmény a többi tevékenységünk tekintetében 150 milliárd forint volt, és hát így jön ki ez a 89 milliárd forintos korrigált eredmény, amit mutattunk a gyors jelentéskor. És hát ugye ezt az eredményt rontották le azok az egyedi tételek, amik felmerültek az első negyed évben. Hát szokás szerint ugye 20 milliárd forint adó után a bankadó, és itt az első negyed évben megjelent két olyan tétel, ami csoportszinten, tehát nem Oroszországban meg Ukrajnában merült föl, hanem a csoportban, de Oroszország és Ukrajnával kapcsolatos. Az egyik, hogy le kellett írnunk az orosz bank kapcsán meglevő goodwill, tehát ez még a vásárláshoz kötődő összeg. Annak idején ugye drágábban vettük a bankot, mint ami a saját tőke volt, és ez a különbözet, ez a goodwill-ként lett elszámolva, és hát most ugye felül kellett vizsgálnunk az értékét a befektetésnek, és ezt leírtuk. Ugye ez egy viszonylag jelentős tétel, tehát ez 56 milliárd forint, de ennek nincs szavatoló tőke hatása, mert a szavatoló tőkéből ezt egyébként is le kellett vonni. És hát még egy ilyen nagyobb tétel merült fel, jellemző Magyarországon, orosz állampapíroknak az értékét csökkentettük, ahogy ezt korábban mondtuk, kb. 100 milliárdnyi orosz állampapír van Magyarországon jellemzően, illetve kisebb mértékben Bulgáriában, és ezeknek a nettó könyvszinti értékét lecsökkentettük gyakorlatilag 40 milliárdra, jelenbevéve azt a nagyon jelentős bizonytalanságot, amit kialakult a nemzetközi piacokon az orosz állampapírok kapcsán. Úgyhogy gyakorlatilag összességében az orosz és az ukrán háborús helyzettel kapcsolatban felmerült részben ilyen számviteli tételek, korrekciós tételek, részben pedig effektív az ott megképzett értékvesztés céltartalék a várható veszteségekre. De ezek a tételek okozták azt, hogy egy összességében egy veszteség volt az első negyedében.
Ezek szerint már azt is előkészítik, hogy esetleg kivonulnak mind a két piacról, vagy erről szó sincs, sőt a későbbiekben ez akár, ha rendeződik, normalizálódik a helyzet, akkor ez a két bank nagyot fog nőni ugyanígy a könyvekben.
Hát ugye a goodwill az csak leírni lehet, de az orosz állampapíroknak az értéke az visszajött a piaci értékre abban az esetben, hogyha ezzel kapcsolatos bizonytalanságok eltűnnek. Tehát igen, ez egy olyan tétel, ami akár viszonylag hamar meggyógyulhat és visszajöhet. Az a veszteség, amit elkönyveltünk ebben a két országban, az ugye alapvetően abból jön, hogy a várakozásaink alapján kellett a várható veszteségekre megképezni értékvesztést. Tehát itt ezek nem olyan veszteségek, amik már realizálódtak, hanem ezek a jövőbeli romló gazdasági környezetből adódó várható veszteségekre vonatkoztak. Nyilván, hogyha ez nem következik be, ez a romlás és egy gyors, pozitív fordulat valósul meg egy vagy mindkét országban, akkor természetesen ez nagyon gyorsan pluszba fordulhat, ez az érték. Ugyanakkor ennél óvatosabb várakozásokat fogalmaztunk meg, ugye Oroszországban azt mondtuk, hogy azt tartjuk a legvalószínűbbnek, hogy már további veszteségek nem fognak felmerülni a következő negyed években idén. Ukrajna esetében pedig igazából még mi ezt se tudjuk feltétlenül kijelenteni, ott tényleg nagyon nagy a bizonytalanság abban a tekintetben, hogy fog alakulni az eredmény. Azzal kapcsolatban, hogy milyen stratégiai döntéseket fogunk hozni a következő években erre a két országra, most ezeknek a rövid távú eredményeknek nincs érdemi hatása.
Akkor beszéljünk a jó számokról, hogy miből állt össze ez a jó teljesítmény.
Oroszország kivételével azt gondolom, hogy az első negyed év az még egy dinamikusan növekvő környezet, tehát alacsony kockázati költséggel, nem hogy alacsony kockázati költséggel, effektíve értékvesztés felszabadítást számoltunk el az első negyedévben, ami azt jelenti, hogy az effektíve emelte vagy javította az eredményt. Ez alapvetően azzal van összefüggésben, hogy a korábbi elmúlt két évben, főleg 2020-ban, amikor a COVID-járvány megjelent, akkor jelentős plusz céltartalékokat képeztünk a COVID-dal kapcsolatos veszteségekre, amiket akkor lehetségesnek tartottunk. Ugye ezek egyrészt nem valósultak meg, ezek a veszteségek nem következtek be, másrészt meg mostanra, így az első negyedév végére gyakorlatilag minden országban megszűntek a COVID-járványnal kapcsolatos korlátozások és negatív gazdasági következmények, ezért itt föl tudtunk szabadítani némi értékvesztést, úgyhogy ez egyértelműen pozitívan befolyásolta a teljesítményünket. Egyébként a várakozásaink az Oroszország és Ukrajnán kívüli csoport teljesítmény vonatkozásában, azok a teljesítő hitelállomány tekintetében egy ilyen 10%-ot megközelítő növekedést feltételeznek az év egészére, azt követően, hogy az első negyedében 3%-kal nőtt a teljesítő hitelállomány. Az összes többi ilyen jövedelmezőségi mutató, marzs, kockázati költségráta, működési hatékonyságot jellemző mutatók tekintetében meg gyakorlatilag a tavalyi évhez hasonló teljesítményt várunk, és utána a tavalyi év az egy kimondottan jó év volt. Azt gondolom, hogy röviden úgy fogalmaznak, hogy pozitívak és jók a várakozásaink Oroszország és Ukrajna kivételével a csoport egészére.
És akkor itt ugye jól teljesítenek a hitelállományok. A további hitelezést mennyire nehezíti majd meg a folyamatos kamatemelés, illetve az, hogy mindenek emelkedik az ára? Tehát itt mondjuk elsősorban a lakossági hitelezésre gondolok és az építkezésekre. Már most látszik-e bármiféle visszaesés vagy befékeződés a piacon?
Hát ha a magyar piacra gondol, akkor Magyarországon az első négy évben a vállalati hitelállomány és a jelzálog hitelállomány az nőtt 1-1%-kal, ami már önmagában egy lassulás jelent ugye a korábbi évekhez képest. A fogyasztási hitelállomány az OTP esetében pedig speciálisan, és ez mondjuk inkább egy rendkívüli eseménynek tekinthető, az csökkent 2%-kal. Gyakorlatilag azért volt, mert az a nagy egyszerű jövedelem a beáramlása a lakossági ügyfeleknél, ami ugye februárban megjelent, ez ilyen visszatérítés, illetve egyéb jogcímeken. Ezeknek egy részét az ügyfelek egyébként nyilván prudens módon előtörlesztésre használták fel, és ezért egy ilyen egyszeri állomány csökkenés volt, amire nem gondolom, hogy jellemző lenne majd az év további részében, tehát azt gondolom, hogy az első negyedév stagnálása után effektíven növekedést várok minden szegmensbe az év hátralévő részében, de hát ennek a növekedésnek a mértéke az alacsonyabb lesz, mint tavaly, ez nyilvánvaló.
A többi országban, most ne beszéljünk akkor Ukrajnáról és Oroszországról természetesen.
Többi országban nem látjuk semmi jelét ennek a lassulásnak, tehát ilyen 4-5%-os negyedéves növekedéseket látunk a többi országban. Ugye abból a szempontból átalakult az elmúlt időszakban az OTP csoport szerkezete, hogy ha most Oroszországot és Ukrajnát nem veszük figyelme, akkor volumenek szempontjából a meghatározó országaink azok már vagy eurozónában vannak, vagy éppen csatlakoznak, vagy az eurót használják. Tehát gondolok itt, hogy Szlovéniára, Horvátországba jövőre csatlakoznak az eurozónához, Bulgáriából 2024-ből, illetve Montenegróval effektíve eurót használnak. Ugye ezekben az országban nagyon alacsony a kamatszint, közel van az eurozóna kamatszintekhez. És egyébként Szerbiában is alig emelkedett, tehát Szerbiában mondjuk az alapkamat, Szerbia ugye se nem eurozóna, se nem EU tag, de ott is például az alapkamat csak 1,5%, tehát ott messze nem volt ilyen kamatemelkedés. Tehát a környező országban igazából nem látjuk ezt a hitelezési aktivitásnak, ebből a szempontból történő csökkenését, sőt, semmilyen csökkenést nem látunk az első negyed évben.
Tehát akkor az év hátra levő részére a következő negyed évekre sokkal jobb számokra számítanak összességében.
Még egyszer, Oroszország és Ukrajna kivételével a növekedést azt gondoljuk az év egészében megközelítheti a 10%-ot a hitelállomány. A jövedelmezőség meg egyéb mutatók tekintetében meg a tavalyihoz hasonlót várunk.
Az elmúlt percekben az OTP Bank vezérigazgató helyettesét, Bencsik Lászlót hallották az OTP első negyedéves számairól.